Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok ma közöttetek, megtalálható Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a 6. fejezet 7. és 8. versében. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének 6. fejezetéből a 7. és 8. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ne tévejegyetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Eddig Istennek igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott evangéliumi történet a gazdag ifjúról sokáig kedvelt történet volt. Ezzel a történettel olykor ítélkeztek a gazdagság felett. Ki lehetett élezni az evangéliumi kereszténység és a gazdagság, az anyagi gazdagság közötti ellentétet. Sokan talán itt is, ezen a helyen közöttetek is úgy érezhetik, hogy ez a történet nem vonatkozik ránk. Mi nem vagyunk gazdagok, mi nem vagyunk ez a gazdag ifjú. Mielőtt erre rátérnénk, talán érdemes arról szólni, hogy mennyire viszonylagos az, hogy gazdagság. És ez talán fölösleges itt különösebben ecsetelni. Hiszen tudjuk azt, hogy nálunk egy kis nyugdíjas összehasonlíthatatlanul nagyobb komfortban él, mint egy pápua törzsfőnök az esőerdő szélén, ott a, valahol a peremén. De az a törzsfőnök a maga fölötös gerendaházával, néhány sovány disznajával, olyan vagyonnal rendelkezik a törzsében, hogy élet-halál urává válhat, és gazdagságát minden esetre irigylik a többiek is. Az anyagi gazdagság általában csak a másikkal való összehasonlításban nyeri el értelmét. Pontosan ezért úgy gondolom, hogy érdemesebb azt a szót észrevenni a történetünkben, hogy vagyon. Mindannyiunknak van valami vagyona, és egy ehhez fűződő élete. Van valamilyen lakhelyünk, házunk, lakásunk. Általában a legtöbbünknek van munkahelye, egy kialakult egzisztenciája. És tudjuk azt, hogy ezek nem csak, hogy jó szolgálatot tesznek nekünk, de bizonyos értelemben kötöttséget is jelentenek. Hogy mennyire kötöttség, az akkor derül ki, amikor olyan döntési kényszerek előtt állunk, hogy feladjuk-e ezt. És ez nem egy ritka dolog az életünkben, hiszen nagyon sokan állnak olyan döntés előtt, hogy például elköltöznek-e. Egy jobb munka lehetőség reményében. Nyugatabbra például, vagy bárhová, ahol felkínálnak valami jobb munkát a számukra. Feladják-e addigi életüket, addigi egzisztenciájukat. De azt is észrevesszük, hogy azok az egyedülálló nők és férfiak, akik már megteremtettek maguk körül egy jól bejáratott életet, van valami vagyonuk, egy lakásuk, van egy jó munkahelyük, ahol szeretnek élni, nehezebben tudják rászánni magukat arra a döntésre, hogy esetleg ezt fel kell adniuk egy házasságkötés miatt. Megteszik-e ezt a lépést? Vagy inkább maradnak egyedül és ragaszkodnak ahhoz, amiben most benne élnek? Nehezen döntünk az új mellett, és igenis félünk a meglévőnek az elvesztésétől. De hogy ez a történet, ami jóval inkább túlmutat ezeken az anyagi jellegű dolgokon, mennyire nem csak a dúsgazdagokról szól, ezt mutatja a történetünknek az a fordulata is, hogy a tanítványok magukra értették azt, ami ott történt előttük. Azt olvastuk, hogy ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet? Pedig tudjuk, hiszen tanultuk, jól ismerjük az evangéliumi történetekből, hogy a tanítványok többsége nem gazdag ember volt. A tágabb tanítványi körben voltak gazdagok is, de a szűkebb, főleg a 12-es tanítványi körben, főként halászemberek, galileai emberek, egyszerű mesteremberek voltak, és ennek az egyszerű emberek mégis megrökönyödnek. És azt kérdezgetik egymástól, hogy akkor ki üdvözülhet? Azaz, van-e egyáltalán olyan ember, aki üdvözülhet ezek után? Hogyha a tanítványok magukra értették ezt a történetet, akkor értsük mi is magunkra. Azt mondja ez a vagyonos ember, hogy én a törvény parancsai ifjúságomtól fogva megtartottam. Mit tegyek, hogy üdvözülhessek? Jézus pedig ad neki egy élet példát, egy élet feladatot, egy élet utat. Mégpedig a tanítványoknak az élet útját, az élet pályáját. Ami arról szól, hogy mindent oda kell hagyni, és egyedül Jézust kell követni. Mi ezt hogyan érthetjük akkor magunkra? Osszuk szét mi is mindenünket? Minden vagyonunkat adjuk másnak? Azt kérdezhetnénk, hogy Jézus tanítványai mind ezt tették? Nem mondhatjuk, hogy korduló szerzetesek módjára járták volna utána a világot, hiszen tudjuk, hogy például Péter Jézus halála és feltámadása után visszamegy, és a galileai tengernél, ahol neki hajója volt, tovább folytatja a munkáját, mert nem lát még más lehetőséget, amíg Jézus őt is meg nem bízza azzal az életfeladattal, amit majd kap. Tehát itt nem a teljes nincstelenségen van a hangsúly. Az igazi hangsúly inkább azon van, hogy akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A Jézus kínálta mennyei kincs, ez mind Isten országának az ajándéka. Olyan ajándékok, amit Isten kegyelméből kapunk, kegyelmi ajándékoknak is, vagy idegen szóval karizmának is nevezhetjük. Ezek teszik alkalmassá az embert arra, hogy Krisztus követőjévé váljon. És ekkor szólal meg a felhívás, hogy jöjj és kövess engem. Lehetséges ez a követés azzal a balasztal, ami terhel minket? Ami megköt minket. Látjuk és értjük, hogy nagyon nehezen, vagy talán nem is megy. A történetbeli ember is érzi, hogy döntést kell hoznia. Ezért fordul Jézushoz. Jézus pedig azonnal egy konkrét döntési helyzet elé állítja. Ma is ez történik, hogy Jézus konkrét döntési helyzetbe állít minket. Döntési helyzetbe kerülünk, mégpedig akkor, amikor megszólít minket Istennek az igéje. És ez lehet akár az ige olvasása közben, akár az ige hallgatása közben, az Isten tiszteleten, az ige magyarázat közben. Mert mi is azt szeretnénk tudni, hogy mit tegyünk. Talán nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az a cél, hogy az örök életért mit tegyünk. De azt mondjuk, hogy mit tegyünk, jó mester. Mert tudjuk, hogy a legnagyobb és legjobb tanítónk Krisztus. Krisztus azonnal eltereli a figyelmet erről a jó szóról. Mert nem akarja, hogy a jó tanító képe legyen az, ami itt hangsúlyossá váljon. És azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Jó egyedül csak Isten lehet. És mit is mond ezzel? Hogy ne a kellemes és szép erkölcsi tanításokat várjuk tőle. Ne életvezetési tanácsot. Az egyetlen életvezetési tanácsa az, hogy Isten az élet ura, ő szuverén úr a mi életünkben, az történik az életünkben, amit ő akar, és Jézus Krisztus az ő, az atyának a fia, az életünk ura. Jézus Krisztus, Isten. Most döntened kell, odaadod-e életedet az ő követésére. Vagy a teljes életed ennek a jegyében zajlik el. Ha jól belegondolunk, akkor nem olyan idegen életfeladat ez a Biblia összességét nézve. Jézus nagyon gyakran idézi ezt. Pál apostol gyakorlatilag erre hegyez ki mindent. De hát tudjuk azt, hogy az Ószövetség is erről beszél, előre vetítve már a messiás eljövetelét is, de azt mondja a legfőbb parancsolat, és ez Mózes 5. könyvében olvasható, amit maga Jézus is idéz, és amit ő nagyon-nagyon fontosnak tart. Azt olvassuk, hogy az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És ugye Jézus hozzáteszi, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Az evangélium tehát végig arról beszél, hogy Krisztus követése nem egy ünneplő ruha. Nem az, amit az ember csak vasárnap vesz fel, hanem a teljes életre szól. Azt azonban nem lehet univerzalizálni, hogy kinek mit jelent a hogyan. Mindenkinek a maga helyén, a maga családjában, a maga életkörnyezetében, a maga körülményei között kell Krisztusnak a dicsőségét visszasugároznia, visszaadni Istennek a dicsőségét. Az életről való felfogásunkat épp úgy meg kell határozni, mint a gyakorlati dolgainkat, a gyakorlati lépéseinket. Hát nagyon kényelmes lenne, hogyha ez úgy történne, hogy szép lassan adagolódna belénk a sok jó, aztán végül teljesen alkalmasak lennénk Krisztus követésére, és akkor jó keresztényenként odaszánnánk magunkat Krisztus követésére, arra, hogy mi is tanítványokká válhassunk. Ezt nagyon érezték régen is az emberek. A reformáció előtt voltak olyan előreformátori mozgalmak, szekták, ahol olyannyira a teljes lelki tisztaságot kellett elérniük a tagoknak, hogy féltek felvenni a keresztséget, és csak a halálos ágyukon vették fel a keresztséget, hogy nehogy elbotoljanak ebben. De hát látjuk azt, hogy a történetünkben Jézus sem ezt kéri, hanem Jézus maga mondja azt, hogy jöjj és kövess. Azonnali döntésre szólít fel, nem arra, hogy kivárjunk, nem a halálos ágyunkon, hanem most, ekkor, amikor megszólít, akkor radikálisan egyszerre dönteni kell. De hát ki az, aki megfelel ennek az elhívásnak? Hiszen a legtöbbünknek van vagyona, akármilyen kicsi is az, de van egzisztenciánk. És a tanítványok is ezt beszélgetik maguk között, hogy hát akkor ki az, aki üdvözülhet? Érezzük, hogy ez a történet nagyon nyugtalanító a számunkra. Mert egy megoldhatatlan kérdéssel állunk szemben, úgy tűnik, mintha ebből nem lenne kiút. Éppen ezért, amit Jézus hozzátesz, az nem is lehetne szebb és különösebb fordulat. Azt mondja, az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, Isten, akiről a történet elején azt mondja Jézus, hogy csak őt mondhatjuk jónak, ez az Isten a legnagyobb kegyelem. Kegyelme pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy a lehetetlenből lehetséges váljon. Emberileg nézve lehetetlen, hogy nagy vagyonú emberek, vagy a galileai halász emberek, a vámszedők, vagy a mai milliárdosok, a bolti eladók, a kórházi ápolónők, minden ember, ők emberileg nézve talán úgy látják, hogy nem tudnak bejutni Isten országába, de Isten lehetővé teszi ezt a számukra. Mert emberileg nézve minden megköt minket. Minden megköt, hogy ne legyünk Jézus Krisztus követői. De ez mind csak emberi. De Istennek, ami lehetetlennek látszik a mi szemünkben, az lehetővé válik. Ezt a csodát is véghez tudja vinni. És véghez is viszi. Csak dönteni kell. Nemrég hallottam egy prédikátort, aki azt mesélte, hogy rengeteg ember megkeresi őt, mert olyan döntési helyzetben van, ahol tanácsra lenne szüksége. És mind arról fogadják őt, hogy hát mi Isten akarata? Mondja meg, hogy mi ebben az egész élethelyzetben Istennek az akarata. És ő mindig azt feleli, hogy én 100%-ig neked nem tudom megmondani, hogy mi Istennek az akarata. De igenis, döntsél. Döntsél. Aztán majd az Úristen elrendezi, hogy a döntésed jó véghez jusson. Mert az már az ő akaratában lesz, hogy minden jó végre jusson. Persze ez nem olyan egyszerű. Ezen a héten nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, aki azokban a helyzetekben, ahol nagyon mélyre vitte őt az élet, sem dönteni nem tudott, sem pedig kilépni ebből nem tudott, és rossz felé vette az élete az irányt. Olyan eszközökhöz fordultak, ami aztán kis híján a teljes pusztulásba vitte az életüket. Volt, aki öngyilkossági szándékkal megpróbált véget vetni az életének, nem is egyszer olykor. És mindaddig, amíg nem jelent meg az életükben Krisztus, addig bármilyen emberi segítséget kaptak, legyen az orvosi segítség, legyen az bármilyen más segítség, nem tudtak tovább lépni. De attól a pillanattól fogva, hogy az életük Krisztusról szólt, ezek az emberek megváltoztak. Kigyógyultak azokból a szenvedélybetegségeikből, ami elsodorta őket, és új értelmet nyert számukra az élet. Tudtak segíteni, tudtak másképp gondolkodni, máshogy látták már a világot, míg a tragédiákhoz is másként fordultak, és így tudtak kimenekülni azokból a borzasztó, reménytelen helyzetekből, amikben voltak. Igen, mert az első lépés az, hogy minden emberi döntés előtt azt döntsük el, mi kit és mit választunk. Választjuk-e a minket megkötő dolgokat, vagy a döntésünket Krisztus mellé tesszük. Az életünket az ő kezébe tesszük. Ezután sem lesz az ember remete, ezután sem lesz aszkéta szerzetes. Keressetek csak, testvéreim, az Új Szövetségben ilyen embereket, és elárulom, hogy nem fogtok nagyon találni, mert a cél az nem az élettől való elfordulás, hanem éppen az, hogy a teljes életünk Krisztus követésével teljen. A családi életünk, a baráti kapcsolataink, a munkahelyi teljesítményünk és a munkahelyi hozzáállásunk, a másik emberhez való viszonyunk, még hogyha az idegen is, és az élet nagy dolgairól vallott felfogásunk is. Amíg ezeket nem tudjuk Krisztus arcán tükröztetni, addig nem döntöttünk igazán. Pedig ezt a döntést várja Jézus. Igen, ezt várja. Azt várja, hogy döntsünk mellette, és kövessük. Még akkor is, ha ez emberileg lehetetlennek látszik. De az a csodálatos, és itt a történetben is azt olvassuk, hogy nem hagy magunkra ebben. Nem hagyja, hogy a hiány uralja el a szívünket a régi dolgok után. Hiszen ott van Istennek a kegyelme, aki lehetségessé teszi a lehetetlent is. Az Atya elküldte a Fiút, hogy mindez megvalósulhasson, és a Fiú elküldte számunkra az ő lelkét. És így válik lehetségessé az, amit itt az előbb is felolvastam, és amit a Galatákhoz írott levélben olvasunk. Mert aki a maga testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Amen.